Ön a Bitport CIO Klub hangos kiadását hallgatja. Második évfolyam, harmadik szám. A beszélgetés témája 2020 évértékelés.
Szeretettel köszöntöm a Bitport CIO Klub összes érdeklődőjét és hallgatóját. A 2021-es évben is folytatjuk a beszélgetés sorozatot IT management és IT-hoz kapcsolódó üzleti témákról, és idén először egy évértékelő beszélgetést hoztunk össze, amire két nagyon kedves vendégünket hívtuk meg. Az egyik őjük Foltányi Tamás, a Erste Bank Hungary IT és operatív vezérigazgató helyettese. Köszönjük, Tamás, hogy eljöttél. Szia!
Szerbusztok, szeretettel köszöntök mindenkit.
És a másik vendégünk pedig Sejler Balázs, a Balabit alapítója, illetve most privát befektető és tanácsadóként dolgozó szakember. Szerbusz Balázs, köszönjük, hogy eljöttél.
Szervusztok, én is köszöntök minden hallgatót.
Szóval, ami az első pont és az első témánk, amit nagy érdeklődéssel hallgatnánk mindkettőtöktől, és először itt Tamáshoz fogok fordulni ezzel a kérdéssel, hogy a 2020-as nem mindennapi évből mi az a legnagyobb siker, amit kiemelten fontosnak tartasz így munka, vagy akár így általánosabban az élet területéről?
Hát gondolom nem fog meglepni senkit, mert köze van a vírushoz sajnos. Hát amikor ugye a tavasszal kitört ez a nyomorúság, akkor legnagyobb döbbenetemre egy hét alatt körülbelül 2200 kollégánkat sikerült home office-ba hazaköltöztetni, és minden zökkenő nélkül működtünk gyakorlatilag, és hát azt kell mondjam, hogy azóta is a bank az így működik. Ugye ennek az az oka, hogy mi nem kényszerítettünk nyáron vissza senkit, nem is kezdtük el igazából, és aztán amikor jöttek a második hullám eseményei, akkor meg hát így is maradtunk. Tehát gyakorlatilag a körülbelül 10% jár be dolgozni önszántából, a többiek azok otthon vannak, a bank működik. Ezt sose gondoltam volna előtte, megmondom őszintén. Úgyhogy ha egy dolgot kell megemlíteni, akkor talán ez lenne az egy.
Okay.
Amikor ezeket a történeteket hallom, akkor ülök igazán, hogy 3 évvel ezelőtt sikerült eladni a Balabitet, mert hogy nekem ez nem küzdene.
És Balázs, még visszatérhetünk nyilván arra, hogy még milyen további sikerek voltak a tavalyi év események közepette, de Balázs, nálad mi volt akkor így, hogy nálad nem volt ez egy tényező, hogy a céggel kapcsolatos eljárás, hogy nálad te mit tennél ebbe a kategóriába?
Hát én ebben itt talán egy picit személyes vonalat, meg egy piaci történetet is kiemelnék. A személyes vonal az, hogy tavaly nagyjából ilyen nyár végén, ősz elején úgy döntöttem, hogy tulajdonképpen egy kicsit aktívabbnak is láthatok. Tehát, hogy mondjuk azt egy kicsit előjöttem, akár a LinkedIn-en, akár mondjuk azt, hogy próbáltam aktívabbá válni. Ugye egy-két befektetés addigra egyébként összeállt ugye a Balabites exit után, de mondjuk az azt, hogy kifele nem nagyon látszott ebből semmi, és ez megváltozott, tehát hogy ezt emelném ki a személyes vonalból. És ma már, nem tudom, van olyan alkalom tényleg, hogyha belépek az egyik ilyen szociális hálóra, akkor akár ilyen 15-20 megkeresés is találott engem. Nyilván ebből is látszik, hogy nem lépek be túl gyakran azért. A piacon én, amit kiemelnék, az egyébként pont a Banzai Cloudnak az exitje, amit azért emelnék ki, hogy ez egy nem is olyan régi történet. Cisco-nak sikerült eladni ezt a céget egy 3 éves működés után. És nekem azért tetszik különösen, mert az alapítónak ez a második exitje volt, tehát hogy egy picit kezd megjelenni a piacon ez a serial entrepreneur szerepkör, hogy csinálunk egy új történetet, fölpörgetjük, elindul, és aztán eladjuk, és csináljuk a következőt, amire emelhetőleg még nagyobb lesz, úgyhogy én ezt a mintázatot kezdem kialakulni, azért, vagy kialakulni látni. Nem látunk ebből nagyon sok mintát, vagy legalábbis én nem láttam túl sokat.
Azt egy picit elmondod, hogy ez a cég, ez a Banzai Cloud, ez mivel foglalkozott, vagy mi volt ez a startup?
A Banzai Cloud egyébként, nem tudom, a DevOps, mint terület biztos, hogy mint a kulcsszót hallottátok már itt, ugye a szoftverfejlesztők és az operations, tehát, azok az IT-sok, akik működtetik azokat a szoftvereket, amit a fejlesztők lefejlesztenek, ennek az együttműködéséről szól. Ez egy elég komoly trend, hogy ez a két terület hagyományosan nagyon nem tudott kijönni egymással, tehát tipikus az, hogy átdobunk valamit a kerítésen azzal, hogy majd ők megoldják, és aztán kapjuk vissza ugyanezt. Na mindegy, tehát a DevOps-nak a két területnek az az integráció, amikor keresünk egy közös célt, és annak megfelelően próbálunk egymást támogatóan föllépni. És ebben egyébként nagyon sokszor ez az infrastructure as code is megjelenik, tehát hogy a tipikusan kézzel, manuálisan üzemeltetett rendszereket már szoftverekkel kezdjük el üzemeltetni és automatizálni. És ezen a területen alkottak ők egyébként nagyot, a Kubernetes és a container környékén egyébként.
Izgalmasan hangzik. Tamás, te akartál valamit mondani itt közben?
Csak a befektetésekkel, meg ezekkel a startupokkal kapcsolatban eszembe jutott a tavalyi év, bár ez sikernek nem nevezhető. Nem tudom, a Wirecard nevű cégről hallottatok-e, vagy eljutott-e hozzátok a híre. Ugye ez egy apró 1,9 milliárdos hiányt, már úgy értem, hogy a könyvelésben nem maradt nyoma, hogy hova tűnt ez a pénz, produkált tavaly, és azt hiszem a német tőzsde fennállása óta a legnagyobb botrányt okozta. Nem tudom én, hány befektető maradt ott, gyakorlatilag lenullázódott a részvényének az értéke, ami korábban tánszen 110 euró körül volt. Úgyhogy azért a startupok körül nem mindig van minden olyan nagyon rendben, ha szabad ennyit így írt megjegyzést tennem.
Ezzel egyébként egyetértek, de valószínűleg találnánk nem kifejezetten technológiai részvényt, aki hasonló helyzetbe kerül, de egyébként, hogy mondjam, egyetértek abban, hogy ami a Wirecard-dal megtörtént, az
kínos.
Nem tűnt nyomda festéket, igen, és nagyon sok helyen és nagyon sok szinten kellett volna ezt valószínűleg korábban elkapni. Itt nyilván nem segítenek azok a buborékok, amik kialakulnak a piacon sokszor, és azt hiszem, hogy találnánk néhány ilyen buborékot viszonylag gyorsan. Jaj. Nem talán?
Igen.
Ez a túlértékelés és az értékelés szerintem ilyen extrém körülmények között is el tud egy kicsit szaladni. Tamás, még utaltál rá az elején, hogy voltak más olyan sikeresebb sztorik, amit esetleg tudnám még ide mondani. Nem tudom, hogy van-e ilyesmi.
Én csak ilyen föltözragadókat foglalkozni, mert ugye itt a gépházban dolgozván, amit meg akartam említeni, az ugye elindult az azonnali fizetések rendszere, ami hát sok kritika érte, de azt gondolom, hogy mostanra azért kiderült, hogy beváltotta talán a hozzáfűzött reményeket, és az emberek kezdik tényleg szeretni is, meg aktívan élni azzal a lehetőséggel, hogy 7x24-ben ez 5 másodperc alatt ott van a pénz, és hát ennek az infrastruktúráját összerakni, elindítani, és hát hibamentesen működtetni, ez azért mondjuk így, ha szakmai sikert akarunk keresni, akkor talán ez lenne az.
Ami ráadásul az egész bankszektort átfogó siker, tehát itt ez is nyilván ennek emeli az értékét az ESZT-n túl. Igen, szerintem óriási dolog, és alapjaiban tette más dimenzióba ezt az egész átutalásos dolgot. Oké, hát nézzük azt a másik témát, amit felhoztunk ide a témák közé, második pontot, és akkor itt lehet, hogy Balázs szólítanám meg először, hogy a tavalyi év nehézségei és kudarcai közül nem tudom egyet vagy kettőt ugyanígy kiemelni, hogy mik voltak azok, amikkel te akár üzletileg, akár általánosságban szembesültél, és nehézség volt vele megbirkózni.
Hát a Wirecard-ot idehozhatnánk egyébként, de én azt gondolom, hogy amit a COVID okozott, most nem csak technológiában, hanem úgy általában Magyarországon, az, hogy sötétek az éttermek, az, hogy egy kávézóban nem lehet beülni, az, hogy be vagyunk zárva a négy fal közé, gyakorlatilag nem tudom, március óta nem voltam a városban, vagy hogy mondjam, nyilván időnként előfordulok, de én erre gondolnék, hogy piacon, szűkebb körben nem neveztem meg egyébként egy nagyon konkrét esetet, úgyhogy hát a Tamásnak van valami izgalmasabb témája ezen a területen.
Nem, hát az én kudarcaim, vagy kudarcomnak igazából szintén köze van ehhez a tavalyi évhez, ugye ennek a helyzetnek a következtében egy csomó olyan plusz feladat került a megfogalmazásra, akár a Nemzeti Bank törvényhozók, meg úgy egyáltalán maga a vírus által, ha szabad ilyet mondanom, ami miatt azok a projektek, amit elkezdtünk ilyen rendrakás címszó alatt, azok sajnos igen erősen lelassultak. És ilyenkor ugye az a probléma keletkezik, hogyha az ember nem tud megfelelő sebességgel egy ilyen mondjuk egy adattáráz konszolidációt, vagy egy valamilyen régi hitelezési frontend kiváltás projektet végigcsinálni, akkor óhatatlanul belefut abba a pofonba, hogy mivel változik a világ, egyszerre kell hurcolja magával a régmúltat, meg a jövőt, és akkor egy darabig, amíg nem tud megszabadulni ugye az előbbitől, addig duplán fejlesztés, dupla költség, meg hát az erőforrásokat is duplán égeti. Úgyhogy talán ez az, ami tavaly nekem a legkeserűbb tapasztalás volt, hogy van egy néhány dolog, amivel nem sikerült olyan gyorsan haladni, mint szerettük volna, és hát így aztán cipeljük a terheket.
Értem. Hát igen, ez nyilván ez olyan dolog, amivel így középtávon is tervezni kell a helyet, hogyha az ember lezárta volna. Én nekem a következő ilyen témám vagy kérdésem az egyből idebe is kapcsolódik, és akkor Tamás, el sem engedem a szót tőled, hogy talán az a kihívás, ami tavaly keletkezett és még nem ért véget, hogyha ilyet tudunk keresni, akkor ez lenne, amit bedobnék, mint következő kérdést feléd, hogy illetve felétek, de első lépésben feléd, hogy van-e olyan, ami így ezek közül, a hurcoló dolgok közül a legkiemelkedőbb, és hogy mondjam, az idei évre is áthúzódó történet.
Hát itt a bankrendszer megint ugye nem csak minket érint az Erste-t, hanem mindenkit, az a moratórium. Biztos tudjátok, ez nyilván egy, mondhatjuk, hogy hasznos, szükséges intézkedés. Ugye nyilván a gazdaság szereplőinek a megsegítése az tulajdonképpen egy közös érdek, tehát ilyen szempontból nincs ezzel baj. Az egyetlen apró kritikai észrevételem, ha ilyet szabad tenni egy podcastban, ugye szokás szerint azért a politikusok arra nem szoktak gondolni, hogyha születik valamiféle intézkedés, akkor azt végre is kell hajtani. Tehát az nem egyszerű, hogy valamikor kedden bejelentenek valamit, és akkor másnaptól úgy működnek a rendszerek. Tehát azért ez... A műszi, ha emlékeztek rá, az ugye nem működik. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan teher volt, amit ugye egész tavasszal küzdöttünk vele, mire sikerült átállítani a rendszereket erre a működésre. Ügyfelek kiléptek, beléptek kedvük szerint, ezt le kellett folyamatosan követni. Évvégén úgy volt, hogy egy másik fajta moratórium indul, aztán mégis ugye folytatódott tulajdonképpen ugyanannak a körnek, úgyhogy gyakorlatilag ez egy elég komoly kihívás, amit a rendszerekben, folyamatokban, elszámolásban, mindenben le kellett követni. És hát határidőre.
Gondoltam, hogy ezt fogod mondani, ahogy így a szektorban dolgozó projektvezető kollégákkal beszéltük, hogy ez volt az a projekt, ami az első naptól csúszott, mert hogy ugye kijött a rendelet, és másnaptól úgy kellett működni. Yeah. Úgyhogy ez abszolút megértem ezt. Balázs, nálad mi volt az, ami ilyen típusú, amit láttál, tapasztaltál, vagy ami téged is érintett, ilyen kihívás?
Hát ugye a COVID-nak rengeteg következménye volt, azt gondolom, hogy annyi minden változott meg, az emberek mindennapjai, az emberek szokásai, egy csomó üzleti modell borult ebből következően, tehát nagyon-nagyon sok minden változott, amiből nyilván nem volt minden pozitív. Hogyha picit azokat a challenge-eket, ami jövőben mutat, azokat kiemelnem, akkor nyilván az, amit Tamás az elején említett, hogy home office-ba átállni, remote-ban működni, distributed szervezetek kezdenek el kialakulni, és ez lesz a norma, ez egy azért alapvetően egy, azt gondolom, hogy egy jó kihívás ennek megfelelni, mert az a jövőben is segíteni fog. Ennek egyébként az is következménye, egy-két befektetésemnél is látom, hogy a munkaerő is egy ilyen globalizálódó helyzetbe került. Tehát, hogy most már nem probléma egy debreceni cégnek, hogyha budapesti kollégát akar fölvenni, de igazából az se, hogyha amerikai, nyilván az ennek az anyagi feltételeit megteremtve. De ugyanez fordítva is igaz, hogy egy debreceni kollega, vagy egy veszprémi kolléga is nyugodtan tud állást találni Budapesten, vagy Amerikába. És az ennek azért elég komoly következményei vannak így a munkaerőpiacon hosszú távon. És Magyarországnak azt gondolom, hogy ez egy pozitív változás, hiszen általában mondjuk azt, hogy azokban a régióknak számítunk, akik viszonylag versenyképesen tudunk informatikai szolgáltatásokat nyújtani, csak hogy szépen mondjam. Úgyhogy ez egyébként egy jó lehetőség azoknak, hogy akár egy magasabb bért tudjanak megkeresni, ugyanakkor hívás a vállalatoknak, hiszen lehet, hogy mondjuk azt, hogy nem lehet elbújni a piac végén, vagy nem lehet elbújni Magyarországon, talán ez a jobb megfogalmazása ennek, mert azok a munkavállalók, akik tradicionálisan mondjuk kevesebbet keresnek, mint Nyugat-Európában, ők el tudnak kezdeni szépen lassan migrálni azokra a piacokra is.
Én itt hadd reagáljok, teljesen egyetértek Balázsval, de van egy másik tanulsága a számunkra ennek az egész helyzetnek, ami hát elég pozitív, ha szabad így fogalmazni. Tehát a bankunk az ugye a helyzetre való tekintettel igyekezett amennyire csak lehet a dolgozók szemével nézni az eseményeket, és olyan hát lehetőségeket biztosítottunk, senkit nem bocsájtottunk el, segítettünk azoknak, akik otthon kell maradjanak a gyerek miatt, és nem tudnak mellette dolgozni, és a többi. Egy darabig működtettünk ilyen minibuszos rendszert, hogy behozzuk a dolgozókat, akinek mindenképp be kell jönni, hogy ne kelljen tömegközlekednie. És nem is sorolom, tehát rengeteg olyan dolgot csináltunk, ami kvázi a munkavállalók kedvében igyekeztünk járni, és egy ilyen globális munkaerőpiac, és ennek egyébként lett is pozitív hatása, tehát azt lehetett a mindenféle felmérést szoktunk évente csinálni, ugye ezen a témában is a dolgozók értékelték is ezt a hozzáállást. Na most ez az, amit egy ilyen globális piacon szerintem nagyon nehéz megtapasztalni. Tehát egy kicsit az az érzésem, hogy sokkal többet lehet keresni, ez igaz, viszont az a fajta kötődés mindkét irányba, az sokkal nehezebben alakul ki, nem mondom, hogy nem jöhet létre ilyen, de a céghűség és a munkavállalók szempontjából ugye ez a fajta kötődés, meg viszont a törődés a cég oldaláról, tehát ezek azért kissé háttérbe szorulnak ebben a rideg, személytelen globális munkaerőpiacon.
Hát igen, ezzel egyébként egyetértek, tehát hogy mondjam, a remote, tehát az árnyoldalai a home office-nak is szépen kiderültek, tehát miközben mindenki azt gondolt, hogy ez lesz a kánán, hogy heti 5 nap home office, és jaj, de jó lesz ez. A szociális kötődés a munkatársakhoz, meg nyilván a céghez is sokkal nehezebbé vált. És akkor ennek meg kell keresni az alternatív megoldásait, és nyilván nem lesznek olyan mélységűek, mint egy személyes viszonyban.
Én abszolút azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon érdekes, és ilyen, hogy mondjam, előremutató dolgok, amik ilyen vezetői és emberi dimenziókat is behoznak így ebbe az újfajta nagyon digitalizálódott világba. És itt Balázs, igazából visszatérnék egy picit a gondolatodra, hogy a startupok tekintetében, meg a finanszírozható ötletek tekintetében ezeknek hogy mondjam, az ilyen működésére, vagy fő lépéseire milyen hatással volt, vagy volt-e hatással akár finanszírozási, akár piacra lépési, vagy befektetőkeresési szempontból a 2020-as évnek ez a digitális átalakulása?
Uh-huh. Itt egyébként én azt láttam, hogy az alapok egy picit, mindenki megállt egy pillanatra gondolkozni tavasszal, hogy akkor ez most mi lesz. És egyébként újraértékelte akár a folyamatban lévő befektetéseit is. Megpróbálta azt szerint, hogy mondjam, értékelni a cégeket, hogy mennyire lesznek Covid ellenállók, meg mennyire van érintve az a piac a Covid által. Szóval hogy mindenki egy picit újraértékelt, illetve azt is érdemes tudni, hogy azért ezek a befektetési folyamatok eléggé, hogy mondjam, személyeket kötődnek. Tehát itt a szereplők azért legalábbis az első pár, tehát a kapcsolatfelvétel után azért elég sokat dolgoznak együtt személyesen is. Nyilván ezek megszűntek. Tehát az intézményi befektetők ma nem utaznak, messze nem utaznak annyit, akár konferencia, akár egy konkrét díl kapcsán régebben. De ez úgy, hogy mondjam, tehát azokat a nehézségeket, amit az előbb beszéltünk, ezt előhozza, tehát nyilván nincs annyira erős személyes kapcsolat. Ugyanakkor úgymond az az idő, ami eddig eltelt a repülőgépen, meg a repülőtéren, az most felszabadult. Tehát egy végül egyébként az lett a... Tehát nagyon nem lassult le. Ezek a folyamatok nem lassultak olyan sokat, mint lassulhattak volna. Tehát hogy ezt is, itt is megtanulták az emberek ezt kezelni, azt gondolom.
Most
értem, abszolút.
Itt csak egy gondolatot hadd tegyek ezt hozzá, hogy gyakorlatilag minket teljesen megleptek bizonyos szempontból ezek a folyamatok, mert a tavasszal, ha visszaemlékeztek, akkor sokkal kisebb volt a fertőzöttség, vagy hát a vírus hatása, mégis valahogy mindenki sokkal-sokkal komolyabban vette, ugye a karantént nem mozgott, stb. Tehát elég masszívan ugye beleálltunk a földbe, és akkoriban készült mindenféle elemzések, meg évvégi tervezés alapján sokkal rosszabb évre számítottunk, mint ami a végén lett. Tehát például az Erste, ami egy ilyen évben szerintem egyszerűen elképesztő, javított a cost income ratio nevű mutatón, tehát gyakorlatilag a hatékonyságunkon tudtunk a tervhez képest jobbat produkálni. Ugye most a terv alatt azt értem, amit még tavaly készítettünk, vagy bocsánat, tavaly előtt készítettünk, ugye a 20-as esztendőre, amikor nem tudtuk, hogy lesz ilyen vírus. És ugye el tudom képzelni, hogy a befektetői piacon ugyanilyen módon nagyon-nagyon nehéz ebben a felfordult világban bizonyos dolgokat megbecsülni, előre látni, ki fut be, minek lesz hatása, értelme. Tehát nem, el tudom képzelni, hogy ez egy végtelen nehéz mutatványá változott.
Abszolút. Nem, mondjuk az, hogy az előrelátás és a tervezhetőség a startup életszakaszában egy cégnek, hogy mondjam, amúgy sem egyszerű. De azt több helyen is láttam olyan cégekkel, akikvel együtt dolgozom, hogy mondjuk az, hogy egy kialakult marketing sales modellt teljesen felrúgott az, hogy jött a COVID, és már nincsenek rendezvények, és nem tudnak elmenni az iparági konferenciákra. Az online verziók nem olyan jók, nincs akkora tapadás, hogy úgy mondjam, nem sikerül az ügyfeleket olyan hatékonyan megszólítani. És ezeknek a cégeknek fel kell találniuk magukat újra. Tehát volt egy go-to-market stratégiájuk, hogy mondjam, a működés első jelei már látszottak, és aztán utána ez a, jó, hát akkor menjünk vissza az egyes kockára, és találjuk ki, hogy hogyan csináljuk újra. És azért az elég komoly, akár egzisztenciális problémákat is generált ezek miatt a cégeknél.
Tamás, neked egyébként volt, ugye te ezért megszólítva vagy, mint banki felsővezető ilyen konferenciák tekintetében, most így Balázs felvetésére vagy jelzésére reagálva, te tavaly évben vállaltál, vagy voltál ilyen, akár online, akár fizikai konferencián, hát, mint
voltam,
vendég?
Szabad a nevet mondani, akkor a portfólión például, és hát életem egyik legbizarabb élménye volt, mert ugye a szálloda, ahol voltunk, aminek a hajába normálisan szerintem több száz ember szokott lenni, ott négyen voltunk, egy darab ember a recepción, egy darab hölgy, aki a COVID gyors tetet hajtotta végre, meg egy kollégámmal ketten, akik megérkeztünk, és gyakorlatilag egy több száz fős előadó terembe, ugye a túl végén volt néhány kamerával ugye felszerelve, akik közvetítették a konferenciát, és mi meg ott ültünk az asztalnál. Tehát gyakorlatilag tehát egy teljesen extrém helyzet volt. Nem is tudtam, hogy hova kell nézni, meg ilyesmi, de hát igen.
A megváltozott körülmények, igen.
Fordítva voltam, én itthonról voltam, úgyhogy a szereplők voltak helyben.
Ja.
Tényleg elég.
Hát igen, szült akkor, ahogy mondtad, bizarr vagy meglepő helyzeteket. Én nekem is volt szerencsém Bitportos konferenciát úgy moderálni, hogy mi is négyen ültünk egy kis szobában, valaki Zoomról kapcsolódott be, és mindannyian maszkban ültünk, és úgy beszélgettünk. Úgyhogy igen, ez egy eléggé extrém helyzetet hozott. Azt szeretném megkérdezni, és itt most egy kicsit majd a személyes szállat is szeretném, hogyha behoznánk, hogy a tavalyi évben mi volt az a legnagyobb, nem tudom, változtatás vagy változás, amit titeket érintett, és téged, Tamás, mi a munkakapcsolatunkból adódóan tudok háttérinformációkat, hogy te például hogy élted meg azt, hogy minden reggel ugye korán kelő vezetőként fölkelsz, és nem mész el otthonról. Tehát például ezt te hogyan oldottad meg ezt a korábbi munkaszokásodat?
Hát ez hogy mondjam, tehát ez nem teljesen van így, ha szabad ezt elárulni, tehát én gyakorlatilag kétszer egy héten folyamatosan benn voltam a bankban. A legelején még azért, mert volt egy-két papír, amit alá kellett írni, de aztán ez teljesen megszűnt, ugye mindent áttereltünk elektronikus útra, tehát ez gyakorlatilag szinte ilyen már nincs. De ez a szokásom megmaradt, tehát a bank vezetése azért gyakorlatilag ilyen értelemben, hogy nem tudom, hogy felrúgva a szabályokat, vagy hát nyilván nagy óvatossággal, de azért ez betartja. Egyébként azt szoktam csinálni, hogy ugyanúgy hajnalban fölkelek, aztán amikor a család többi tagja is elkezd felkelni, akkor a konyhából visszamászom az egyik gyerek szobába, mert ha szabad a személyes szállat behozni ebbe a képbe, ahogy mondtad vala, ugye mi a feleségemmel a beszoktatás állapotában vagyunk, mert a három fiunk az gyakorlatilag elköltözöttnek minősül, és hát ők mondták, hogy akkor, hogy ne érjen minket olyan hirtelen ez a sok, ezért néha-néha még ott alszanak, és úgy nagyjából vagyunk magunkra hagyva már. Úgyhogy ilyen értelemben, mint ahogy mi az óvodába hordtuk őket, ők most visszaadják ezt a kölcsön nekünk, úgyhogy lassan szokjuk meg az egyedül létet a teremmel.
Ja, ez pont egy ilyen évben jött ki, amikor egyébként is az ember kevesebbet tud kimozdulni. Ez is nagyon érdekes. Balázs, nálad milyen ilyen személyes szál volt, ami ilyen érdemi változás volt, nem tudom én azon túl, hogy akkor így neked pont a másik irány már, mint úgy, hogy te meg akkor sokkal kevésbé lettél így mozgásban aktív, ha jól értem, így üzletileg mindenképpen. Van-e, ami még ehhez köthető, vagy ilyen ehhez kapcsolódó?
Hát ugye az elején említettem ezt, hogy kijöttem egy kicsit a sötétből, tehát egy kicsit elkezdtem aktívkodni, de én gyakorlatilag az elmúlt két évet már ilyen home office-ban töltöttem, vagy hogy mondjam, 2018-ban volt a tranzakció, 2019-ben jöttem el, és azóta én itthonról dolgozom, tehát hogy ezért ez nem, tehát nekem ez nem volt akkora törés, vagy akkora változás, inkább az, hogy mit csinálok, meg hol csinálom, az azért megváltozott, mert régen, ugye tipikus elmegyek kávézni valakivel, az viszonylag gyakori volt, az teljesen megszűnt. Most ez már mindig csak Zoom. Cserében, vagy mondjam, sok tágul is, mert most már nem, adott esetben nem Magyarországon kávézom, hanem másokkal beszélgetek, de külföldről adott esetben. Ez is megjelent. Nekem, tehát igen, tehát ebből a szempontból nem volt akkora változás most.
Értem. Amit így, hogy a személyes szából egy kicsit visszakötve, de még fontosnak tartanék megkérdezni, ez a tavalyi évnek a, nem tudom, legmeglepőbb, vagy legnem vártabb eseménye, nem tudom, a munkahelyeteken, a szektorban, amit akár a Covid indukált, akár nem, tehát hogy milyen ilyen pontot tudtok most így azonosítani, vagy mondani, ami egy olyan változás volt, vagy egy olyan, nem tudom, akár piaci tranzakció, akár művelet, amit így még a 2020-as évről elmondanátok.
Én egy dolgot emelnék ki, hogyha kezdhetem én, bocsánat, ami...
Abszolút.
Tehát ugye régóta beszélünk a digitalizációról, meg az, hogy az IT mindenhova tehát az informatika mindenhova bekerül, és aztán ez támogatja ezt az alapvető folyamatot, ami korábban nem volt. Az valahogy én mindig úgy képzeltem, hogy igen, van a nem digitalizált nagyvállalat, vannak folyamatai, amiket aztán szépen lassan egyesével megesz az informatika, és sokkal hatékonyabb lesz minden. És valahogy mindig ez volt az én szemem előtt, hogy hogy ez a digitalizáció. És most viszont azt látom, hogy valahogy olyan szinten, ezek a technológiai cégek olyan szinten tudnak megkérdőjelezni teljesen beáll dolgokat, hogy egészen elképesztő. Tehát az, hogy autót kezdenek el gyártani az elektronikai, vagy mondjuk az a tech óriások, a Google önvezető autójáról már régóta hallunk, de hogy az Apple kezd el autót gyártani, vagy a Sony, és nyilván nem is beszélve arra, hogy a Tesla az kicsit ilyen technológiai módon áll hozzá az autógyártáshoz eleve, és hozzá ez is az oka, ami a mintát mutatja, hogy a többiek is nekiálltak. Vagy az, hogy a Netflix milyen szinten tudja megenni ezt a, mondjuk azt, hogy entertainment gyártást, tehát sorozat, stb., és hogy már finanszírozásra sincs szüksége, meg van hozzá saját forrása. Tehát, hogy ez nekem meglepő volt most így, és lehet, hogy én voltam naív, vagy én nem figyeltem kellőképpen a világban, de hogy az a percepció, hogy digitalizálunk egy nem digitalizált szervezetet, működést, és ehhez képest megfordul, és a technológiai cégek fognak meg hagyományosan már régóta működő problémákat, ez nekem egy, hogy ekkora teret nyertek a technológiai cégek, ez meglepő volt.
Igen, tágult ez a digitális világ ezzel, hogy egy kicsit ez a Xiaomi mintájára, hogy már ők is gyártanak már mindent, a porciótól kezdve, hogy ez egyre több nagy cég nyitott. Kíván. Tamás, nálad milyen?
Bocsánat, és nyilván ezt a Covid még jobban erősítette, tehát az, hogy be vagyunk zárva, mindenki elindult abba az irányba, hogy na, hogyan lehet digitálisan megtenni olyan problémákat, amik hagyományosan nem digitálisak.
Abszolút, abszolút. Tamás, neked milyen?
Hát a Balázs említette még valamikor a beszélgetés elején a DevOps konténerizáció szavakat, mint ugye gyakorlatilag itt a digitalizáció két elemét, és gyakorlatilag a, mondjuk így tavaly, ugye mi is elindultunk persze már korábban is ezen az úton, ugye tavaly is elkezdtük a kőkeményen ezt a dolgot, két olyan komolyabb felhő használat is elindul, ha szabad ilyen csúnyán fogalmaznom. Az egyik, hogy kiköltöztünk a O365-ös felhőbe, ez egy grupos döntés alapján, illetve jön majd a George nevű alkalmazás, vagy platform elegánsan szólva, ami ugye az Erste csoportnak a Netbank mobilbank platformja. És hát ennek kapcsán, ahogy én ugye már nagyon öreg vagyok, és már, hogy mondjam, kezdem kicsit messziről szemlélni ezeket a vadonatúj technikákat, de nekem azon kezdtem el törni a fejem, hogy az igaz, hogy egy ilyen konténer végtelen hatékony, és nagyon megkönnyíti az üzemeltetést, a felhőbe kirakom, működik, ide rakom, oda rakom, stb. Operátori tudás se kell annyi, mint régen, ugye egy élesítéskor. Ugyanakkor meg ha belegondol az ember, akkor végtelen pazarló bizonyos értelemben, hiszen minden olyan alkotó elem minden egyes konténerben ott van benne, ami annak a működéséhez kell. És gyakorlatilag egy kicsit az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy ugyanúgy bánunk az informatikai erőforrásokkal, mint ahogy a Föld összes többi erőforrásával, tehát végtelen pazarlóan, mindaddig, amíg majd el nem kezdünk rájönni, hogy ez is korlátos, mert ahogy a sávszélesség, kommunikáció, stb. Tekintetében is azért azt gondolom, hogy előbb-utóbb majd valamilyen módon ezeket értelmesen felhasználni, mert nem korlátlan minden lehetőség. Úgyhogy nekem ez volt egy kicsit tavaly mondjuk ilyen meglepő, ahogy ezekkel a digitalizációt említette a Balázs, ugye ezzel kapcsolatban, ahogy így mentünk egyre beljebb a dolgokba, akkor valahogy így rá meredtem erre, hogy hát igen, ez persze nagyszerű, csak éppen kicsit erőforrás zabáló.
Megtelik a felhő is egyszer, ez a kérdés is benne van ebben a mondatban. Kicsit átvitt értelemben, de értem, igen, amit mondasz. Okay.
Csak egy szakmai gondolat ez, hogy de hagyományosan meg szervereket használtunk alkalmazásokhoz, most meg már csak konténert, ami meg kisebb erőforrás.
De a konténereknek is futnia kell valahol, tehát valahol.
Persze, csak egy szerveren elfér sok konténer, itt ez a lényeg igazából.
Hát,
hogy
igen.
Régen meg dedikáltuk hozzá a szervert.
Hát igen. Itt sok ága boga van ennek, persze ezt én értem, és nyilván a mainframe-es világhoz, amik terminálon keresztül lehetett ugye pötyögtetni, az nyilván nem akar az ember visszatérni, de hát azért egészen más infrastruktúrák működtek, és hát biztos, hogy ez, amerre haladunk, ez azért mégiscsak bőkezűbben bánik ezekkel a dolgokkal, mint annak idején kellett. Egyébként csak egy apró dolgot hadd mondjak, hogy amikor megjelentek a csipkártyák, akkor ha visszaemlékeztek, ugye a 90-es évek elején, akkor az egy külön mutatvány volt, hogy ezeken az intelligens kártyákon olyan, hogy mondjam, programokat kellett produkálni, ami visszahozta a ZX Spectrum korszakot, tehát nem volt korlátlan memória, nem volt korlátlan processzorkapacitás, és nagyon-nagyon össze kellett rakni, hogy mi és hogyan tud futni rajta. És aztán mostanra nyilván ugye itt is elszabadult a világ, tehát olyan kapacitása van ezeknek, hogy már egészen elképesztő dolgokra képes egy ilyen kicsike csip. Tehát én értem, hogy a fejlődés az töretlen, de hát mégis van egy olyan érzésem, hogy nem mindig mindenben gazdálkodunk helyesen.
Szóval mi is maradt végül, amit még föltennék, mint ilyen záró kérdés, az ugye nyilván az idei év, amire már Tamás utalt is, és először Balázs tőled kérdezném, hogy mik azok a célok, tervek, amiket idénre kitűztél, amit idén látsz magad előtt.
Ugye nyilván említettem, hogy elkezdtem aktívabbá válni befektetőként, tanácsadóként, és azt gondolom, hogy ez folytatódik, tehát hogy ebben ilyen nagyon kemény célok nincsenek, tehát az inkább szól a lehetőségek meglátásáról, meg arról, hogy hasznosnak érzem magam. Ugyanakkor azt is talán említettem már a személyes célokban, egy picit azért hiányzik az, hogy legyen valami ennél a szívemhez közelebb álló, úgyhogy nyitott szemmel fogok látni, hát ha kitalálok, vagy meglátok valamit, ami érdekes, hogy válik annyira, hogy többet is akarnék vele időt tölteni.
Oké, világos, ez egy nagyon jó kis ilyen nyitott irány. Tamás, nálad mik a fő célok idénre?
Hát mielőtt ebbe belekezdenék, egy mondat erejéig hadd térjek vissza a pazarláshoz, ha szabad ilyet tennem. Ugye említetted kissé ironikusan, Gergő, hogy megtelik a felhő, és ebben neked teljesen igazad van. Igen, ettől félek. Nem attól, hogy nem lesz több hely oda valamit föltenni, ha szabad így fogalmaznom, hanem ha belegondoltok az internet fejlődésébe, akkor amikor ez az egész kialakult, akkor az ember elkezdett keresni valamit, és elképesztő minőségű szakmai anyagokat lehetett pillanatok alatt megtalálni, elolvasni. Ha ma fölmész az internetre, akkor annyi szemét van, hogy gyakorlatilag már tényleg, hogy mondjam, egy komoly tudás kell ahhoz, hogy ki tud szűrni, hogy mi az, ami értékes, és mi az, ami értéktelen, és nem mindig olyan egyszerű. És bizonyos szempontból, ami hasonlótól félek, vagy hogy mondjam, agályom keletkezett, hogy nyilván a felhő bármit elbír, csak hogy itt is előfordulhat, hogy úgy telepakoljuk mindenféle hülyeséggel, hogy aztán keresgélnünk kell azt, ami értékes, de elnézést a visszakacsintásért.
Abszolút.
Hát, hogy az idei évben mik az igazi kihívások, hát, hogy őszinte legyek, azt sem tudom, hogy hova kapjak, ugye, nyilván itt a bank életében 1000 dolog zajlik folyamatosan. Már említettem, ugye nálunk is élesbe áll majd ez a George platform. Ugye ez egy elég, olyan szempontból egy elég kritikus dolog, hogy egy elég komoly marketing kampány előzi meg. Talán már találkoztatok is ezekkel a reklámokkal, és ilyenkor egy informatikus lelkében mindig ott van a stresszfaktor, hogy egy ilyen esetben ugye nem szabad hibázni. Aztán gyakorlatilag a moratórium folytatódik, amiről már beszéltünk, illetve rengeteg projekt van a bankban, most nem akarnék a részletekbe belemenni, de hát gyakorlatilag tennivaló 1000. Úgyhogy unatkozni nem fogunk 2021-ben sem, az biztos. És hát nyilván lesz megint egy csomó olyan váratlan, amire az ember nem is gondol előre, és befolyásolja majd az életünket. Remélhetően jó irányba.
Igen, igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtátok, és időt szántatok erre a beszélgetésre, és mindannyiatoknak, mindkettőtöknek azt kívánom, hogy mondjam, sikerekben és új kihívásokban teli évet egészségben zárjatok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és
hajrá!
És elköszönök tőlek, sziasztok, igen, hajrá!
Mi is köszönjük!
Köszönöm szépen, Balázs, köszönöm, Tamás! Köszönöm, sziasztok!
Szervusztok!
Sziasztok!
Szervusztok!
Hello!